Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit az Idők jelei című műsor mai adásában. A budapesti stúdióból a mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. Egy szolgálati közlemény a műsor elejére. Ugyan a kiállási korlátozásoknak vége szakadt, de a Mária Rádió még ilyen óvatos üzemmódban működik, tehát amikor van rá lehetőség, akkor a személyes stúdió használatot még mellőzzük, és felvételről készítjük az adásokat. Így van ez most is, tehát nincs mód arra, hogy kedves hallgatók betelefonáljanak a adásba, hiszen nem élőadásról van szó. Hát merjük remélni, hogy azért majd előbb-utóbb eljön az az idő is. Addig hát igyekszünk a figyelemfelkeltő témákkal kárpótolni a kedves hallgatókat azért, hogy kénytelenek egyelőre tényleg csak hallgatni az adásokat. Szeretettel köszöntöm állandó beszélgető társamat, Kerek József urat, a Mária Rádió riporterét. Szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Az elmúlt pár adás olyan értelemben rendhagyó volt, hogy a trianoni békediktátum 100. évfordulójához kapcsolódóan elkezdtünk egy sorozatot, amit előrejelzek, nem fejeztünk be, hiszen nem jártuk még körbe az összes elszakított ország részt. Tehát tervezzük, hogy majd így a nyári szünidő múltával ellátogatunk legalábbis lélekben Muravidékre, Őrvidékre, Kárpátaljára, és majd folytatjuk ezt a Mária országa egyes részeinek békés és örömteli összekapcsolgatásán. De most egy időre abban vagyunk, hiszen azért az aktuális élet is mindig hoz meg hány nevetni valót, és annak idején, amikor a műsor indult, akkori társammal, Bátor Botond atyával meg is beszéltük, hogy bár egyikünk sem székely, de hát azért azt, ami jó, azt eltanuljuk tőlük, és így virtuálisan kiülünk a lócára, és nagyokat hümmögve meghányjuk, vetjük az élet nagy dolgait. Márpedig azt most hozott megint egy jó párat a közelmúltnak a történelme, közelmúltnak az eseményei, és hát ezek nem mindig szívderítőek. De hát az idők jeleihez a krízisek is hozzátartoznak, mint hogy az ember életéhez is. És amikor szomorú, vagy aggasztó, vagy egyenesen megdöbbentő eseményekkel találkozunk, hát mondjuk ezeknek a megfejtése, vagy a feltörése és fejtörése ugyanúgy hozzátartozik az idők jeleihez. Mire is gondolok? Hát a közelmúltban talán, ami a médiában is a legnagyobb port felvelt, meg tulajdonképpen a legnagyobb utórengéseket produkálta, most már azt mondhatom, hogy világszerte, ugye az egy amerikai rendőri intézkedés, amiről sietve gyorsan mondjuk is el, hogy egyáltalán nem olyan volt, mint amilyennek látszott. Tulajdonképpen, hogyha nagyon lecsupaszítjuk a tényeket, ugye történt egy rendőri intézkedés, amelynek folytán, ugye akivel szemben intézkedtek, meghalt. De a valósághoz hozzátartozik az, hogy azért halt meg, mert volt egy nagyon rendkívül ritka betegsége, amit például az intézkedő rendőrök sem tudhattak ott és akkor. És tulajdonképpen ebből a, mondjuk így a véletlenek szerencsétlen egybeeséséből pattant ki egy olyan hihetetlen indulatokat és agressziót és rombolást kiváltó eseményhullám, vagy eseménysorozat, hogy az ember csak így fogta a fejét. Úristen, a művelt nyugaton ilyesmi történhet. Akik a példaképek voltunk, akikhez szájtátva szerettünk volna csatlakozni, akkor, amikor a rendszerváltás éveiben küzdöttünk meg azért a szabadságért, amelyik ugye nekik osztályrészül jutott. És valami egészen elképesztő, nyugodtan mondhatom, hogy szellemi perverziónak a tanúi vagyunk, hiszen egy olyan jelszóból fakadóan, hogy a fekete vagy a színesbőrű életek is számítanak, tehát ami persze igaz épeszemben ezt sose kérdőjelezte meg, abból ami egészen hihetetlen, és nyugodtan lehet mondani, hogy perverz interpretációkat hasítottak ki egyesek. Például a közelmúltban olvastam, hogy bizonyos vegyanyaggyártó cégek eltüntetik a termékeikről a fehérítés fogalmat. Gondoljunk egy egyszerű mosószerre. Eltűnik róla az a szó, hogy fehérítő. Azért, mert valaki kitalálta, hogy ez is rasszista. De ugyanígy közelmúlt hírei közé tartozik az is, hogy Franciaországban ugyanebből a kiindult erőszak hullámból fakadóan már kereszteket döntögettek. Szűzanyaszobrokat fejeztek le. Hát tisztelettel kérdezem, hogy mi köze van ennek bármiféle ember és ember közti megkülönböztetéshez, akár hátrányosan, akár az?
Egy párhuzam jut eszembe, hogy amikor kirobbant az első világháború. Az már nagyon-nagyon régen érlelődött, kellett ahhoz egy ürügy, kellett hozzá egy puskalövés, kellett hozzá egy olyan alkalom, amire aztán fel lehet háborodni és hadat lehet üzenni. Azt látom a közelmúlt történéseiből, hogy egy háború van készülőben. Elindultak olyan folyamatok, amelyek megalapozni és majd kiteljesíteni látszanak azt, amit már úgy tűnik, mintha korábban valakik elterveztek. A világ meghasonlott önmagával, aláhanyatott az erkölcs, a felelősség, a kötelességtudás, a törvényekkel szembeni tisztelet, és mindennek a következménye, ami deviáns történések, magatartások vannak nyugaton, mint ahogy mondtad, a általunk piedesztára emelt nyugaton. Ezek mind abban az irányba hatnak, hogy egyre inkább ki lehet forgatni a szavakat, ki lehet forgatni annak az értelmét, ki lehet forgatni mindent egy cél érdekében. És ez az egy cél nagyon abba az irányba hat, hogy először próbálták, meg próbálják most is folyamatosan tönkretenni a családot, alásni a jogszolgáltatást és a rendfenntartást, rálásd a rendőrök elleni brutális támadás, a lakosságnak a megfélemlítése és ráadásul az állam elleni támadás, az állam hatalom elleni támadás. Tehát anarchizmus van készülőben. És ugye ilyenkor a kérdés az, hogy mint ami a műsornak a célja is, hogy ilyen esetben mi az, amit mi tehetünk. Mert azért nem vagyunk annyira tehetetlenek, nincs is még minden veszve, lehet menteni a dolgokat. A történelem kerekét nem lehet visszafordítani, de azért érdemes arról beszélni, hogy mi az, amit mi tehetünk.
Mondjuk nem volna az Idők jelei című műsor élőhelyen a Mária Rádió, hogyha nem próbálnánk minden, még a legszomorúbb dolgokat is, ugye a Jóisten szemegén keresztül nézni.
Igen.
És azért nekem sok-sok megdöbbentő felfedezés közül, amit az Úr Jézus életéről tettem, az egyik ilyen nagy meghökkentő dolog volt számomra, hogy az Úr Jézus sem Pilátus, de még Herodes tevékenységébe se szólt bele. Nem próbált meg például megszervezni egy népfelkelést, hogy űzzük el a zsarnokot. És hát micsoda helytartó ez a Herodes, hát üssük agyon. Tehát a nagy francia forradalom, vagy a felvilágosodásnak csúfolt leginkább első tétedés, az milyen egyszerűen elintézte. Hát mindenkit szépen eltett lábalól, és akkor nem volt gond. Az Úr Jézusnak eszébe se jutott. Tehát még a még oly méltatlan uralkodó ellen sem szervezett e világi puccsot. Tehát hagyta, hogy ők is hadd működjenek a maguk medrében. Pedig ugye ő maga volt az igazság. Saját magáról mondta. Ugye én vagyok az út, az igazság és az élet. De ez az igazság mégsem úgy érvényesül, hogy akkor most így látványosan föláll valami tényleg ilyen rózsaszín álló birodalom, és abban aztán ott semmi gonosznak nem lesz helye. Valamilyen tulajdonképpen általunk pontosan nem látott okból az Úristen engedi a gonoszt működni. Engedi, hogy a gonosznak helye legyen a világban, sőt, ugye egyenesen a világ fejedelmének mondja.
És most sok hallgató feltenni a kérdést, hogy vajon miért engedi?
Erre a válasz azt gondolom, hogy több rétegű. Hát először is, ugye Isten mindenható, mi meg nem. Tehát, hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy ki érti jobban a világot, az Úristen vagy mi, akkor azért csendesen és szemlesütőbe kell vallani, hogy hát azért ő mégiscsak jobban tudja. Tehát a kiinduló pontunk talán az lehet, hogy ugye nyilván nem kell a gonoszsal azonosulni, sőt, kötelességünk küzdeni, sőt, kötelességünk a magunk eszközével elé is űzni, de magát az, hogy van gonosz, és hogy a rossz az jelen az ember életében, ezt mint tényt azért kell tudomásul venni, mert az Úristen ezt megengedi. Ha ez valamiért nem volna így jó, akkor az Úristen nem engedné meg. Akkor már eleve a földi világot is olyan tökéletesnek teremtette volna, eredetileg olyannak is teremtette, ugye? Tehát Ádám ősbűnéig azt megelőzően rendben volt a világ úgy, ahogy volt.
De ugye akkor felmerül az, hogy hát ami Istennek jó, az nekem nagyon-nagyon rossz is lehet, akár az életembe is kerülhet. Valóban nagyon-nagyon sokrétű ez a kérdés. Én arra gondoltam, hallgatva téged, amikor Jézusra is hivatkoztál, az egyik gondolatom, hogy Isten azért engedheti meg ezeket, hogy az istentelenségünkből fakadó minden lehetséges rosszat megtapasztalva, tanuljuk meg, tapasztaljuk meg az Istentől való eltávolodásnak a következményeit. Tapasztaljuk meg, hogy milyen igazából a rossz, és hogy minél előbb és minél erőteljesebben legyen igény a jóra. Mert Istennek van mindig B-terve is, ahogy mondani szokták, és ez a B-terv azért a történelem folyamán többször is megvalósult, biztos, hogy most is van ilyen. Most afelé haladunk, hogy egyre jobban és egyre mélyebben tapasztaljuk az Istentől való eltávolodás hátrányát. És remélem, hogy egy idő után nem csak azért fognak kiáltani az emberek, hogy jöjjön már egy erős kezű, egy hatalmas valaki, aki majd itt a földön rendet fog csinálni, nyilván az ő szempontjai szerint, hanem többen lesznek azok is, akik kiáltani fognak, de Isten után, hogy Uram, nagyon elrontottuk, mint ahogy annak idén a hány zsoltárban a zsidók megfogalmazták, nagyon elrontottuk, nagyon eltávolodtunk tőled, de veled együtt kezdjük újra az egészet. Érdemes visszanyúlni az imádsághoz. És a híreket pedig megszűrjük. Éppen arról beszéltünk reggel a feleségemmel, hogy mennyire igazából nem látjuk a valóságot. A valóságból annyi ismeretünk van, amennyit különböző beállítottságú szemszögből a médiák mutatnak nekünk. Lehet, hogy semmi köze a tényszerű dolgokhoz, de a valóság az, amit gondolok róla. És ahány ember van, annyiféle valóság van. Egyedül egy objektív valóság van, ami mindentől függetlenül is a tényleg a valóság valósága az egyedül Istennél van. És ezért mondhatjuk azt, hogy ő az, aki képes úgy látni objektíven a dolgokat, hogy mi emberek soha nem fogjuk tudni.
Egy erős kulcsszót ki is mondtál, és elárul majd nem sokára, hogy mi volt az. Azért is sziszentem föl rá így menet közben, mert hogy a Bátor Botond atya, amikor még együtt készítettük a műsort, akkor egyik alkalommal elmesélte, hogy amikor őt pappá szentelték, akkor az egyik társ szentelő, egy idős paptestvére azt mondta neki, hogy fiam, ne jó pap akarj lenni, maradj normális. És igazándiból, ha végignézzük, az összes nagy zűrzavar mögött az van, akár magánéleti zűrzavar, lakóközösségben, nyugodtan lehet, akár politikában is. Tulajdonképpen a baj gyökere nagyon sokszor az, hogy sokan nem tudják, hogy mi a normális, vagy ami azért a másik, hogy nem merik kimondani azt, hogy valami nem normális. Igazándiból ez az egész médiaháborúsdi, ami ugye itt a álrasszista zavargások, de ezeknek semmi köze az igazi rasszizmus, az álrasszista zavargások, vagy ami nálunk saját házunk táján történt, ugye a Szent Korona bevonása, szivárványos színekkel és ennek a propagálása. Igazándiból minden ilyen zűrzavar mögött egyrészt van egy maszatolás, hogy nem tudjuk, hogy mi a normális. Nem lehet elmondani, hogy mi a normális. Minden normális, hát ki mit gondol.
Mivel, hogy már nincs igazodási pont.
És akkor itt nekünk, keresztényeknek az elsők között kell föltenni a kezünket, hogy ho-ho, állj meg, vándor, ha te, kedves felbarátom, azt állítod, hogy nincs objektív zsinórmérték, hanem mindenki maga döntél, hogy mi a normális, te ezzel azt állítod, hogy a világ teljesen élhetetlen, és a világ maga a pokol. Mert ha te hazamész a családodhoz, és nem lesz evidencia nektek, hogy otthon mi a normális viselkedés, hogy kell egymáshoz viszonyulni, hogy kell egymással beszélni, hogy kell egymásnak segíteni, hanem nincs, hát ki mit gondol? hát akkor megette a fene azt a családot. De ugyanígy egy munkahelyen is. Ha nem egyértelmű, hogy mi a normális munkamegosztás, kommunikációs stílus, felelősségvállalás, hanem hát mindenki, amit gondol, ez a totális káosz és anarchia.
Úgy tűnik, hogy e felé haladunk. És ugye van egy olyan mondás, nem én találtam ki, hogy ott, ahol a gonoszság nő, ott azért nő a jóság is. Úgy gondolom, nem szabad elfelejteni, és ugye itt már a keresztény megközelítésből reagálnék erre a világban kialakulóban levő helyzetre, hogy igenis, nekünk hallatni kell a hangunkat. Mert hogyha nem valljuk meg a hitünket, nem mondjuk el, mondjuk szűkbaráti körben, vagy társaságban, vagy egyszerűen csak azokkal, akiket el tudunk érni, és nem védjük meg a hitünket, akkor ezt gyengeségnek fogják fel azok, akik anarhiát akarnak, és benyomulnak azokra a területekre is, amiről úgy gondoltuk, hogy ez nem létezik, hogy ez nem lehet. Hát ugye, amikor hallgatjuk az időjárás jelentést, mikorra tudnak nagyjából pontos időjárás jelzést adni? Egy napra, két napra? És már lassan itt tartunk a világpolitikai eseményekkel. Amiket most ebben az évben tapasztaltunk, előtte akár még két héttel, három héttel sem mondta volna meg valaki, hogy ez bekövetkezik. Tehát annyira felgyorsultak az események, hogy igenis nekünk keresztényeknek hitet kell tenni amellett, az mellett inkább így mondom, akire feltesszük az életünket, akiért keresztények vagyunk. És nem akarok olyan nagyon sötét jövőt fölfesteni, mert azért remélem elég sokan vagyunk még ahhoz, hogy ne következzen be. Emellett marad persze az imádság. Imában nagyon sok mindent lehet kérni, és aki nem tud cselekedni, vagy nincs úgy módja cselekedni, imában még lehet mindig kérni az Isten irgalmát és a segítségét, mert ugyancsak nagy szükségünk van rá.
Persze jöhet mindig a sztereotíp fölvetés, hogy na de kérem, hát én ugye én nem vagyok se politikai vezető, nem vagyok se semmilyen nagy intézményvezető, vagy nem vagyok médiában szereplő ember, tehát én egy kis ember vagyok, sem anyagilag, sem társadalmi beosztásban nem vagyok a csúcson. Hát én mit tudnék én csinálni? Mindig az jut eszembe, hogy azon félig viccesen szoktam mondani, de azért nagyon is komolyan gondolom, hogy az Úristen azzal mutatja ki, hogy a kisember mennyire fontos az üdvösség történetben, hogy nagy emberből sokkal kevesebbet teremt, mint kisemberből. És ezzel azt mutatja, hogy a kisemberből nagyon sokra van szükség. A kisember az fontos, mert különben fordítva csinálná. Lenne egy csomó akadémikus, meg miniszter, meg államfő, és akkor lenne néhány postás kisasszony, meg utcaseprő, meg pék. Hát, és látjuk, hogy fordítva van. Mert az Úristen azt mondja, hogy pékből kell sok, meg utcaseprőből kell sok, meg postás kisasszonyból kell sok. És akkor mellett az a néhány miniszter, meg államfő, majd az el fog evickélni, de az életet ugye nagyon sok kisember viszi a vállán. És a másik, ami Assisi Szent Ferenc egyik gondolata, és nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ugye így fogalmazta meg, hogy hirdesd az evangéliumot egész életeddel, és ha kell, még akár a szavaiddal is. Tehát nem úgy kell az evangéliumot hirdetni, hogy állandóan prédikálunk. Eljöhet annak is az ideje természetesen, főleg, hogyha jó szándékú, nem hívó emberek érdeklődnek, kérdeznek tőlük, hát akkor tudjunk rá válaszolni. De ugye ez nem egy spirituális fekvőtámasz, meg izomerősítő tornagyakorlat kereszténynek lenni. Az elsősorban az, hogy élem, magam is élem az evangéliumot, és ezzel adom tovább. És akkor már rögtön sokkal egyszerűbbé válik a feladat, mert az evangéliumot élni lehet a legkisebb faluban, a legegyszerűbb munkában, a legszerényebb anyagi meg családi körülmények között is, és nem kell arra várni, hogy majd valami nem tudom milyen bombasztikusan nagy dolog kell, hogy történjék. És a másik pedig az, ami miatt, ugye mondtad, hogy ki kell állnunk a hitünkért, ugye hát az Úr Jézus nem véletlenül mondogatta a mécses hasonlatot, ugye, hogy azt ki kell tenni az asztal közepére. Nem azért, hogy vék alá tegyék, hanem hogy világítson az egész háznak. Ugye milyen érdekes, hogy világítson az egész háznak. Te világítasz, te keresztény ember, ugye, te nem csak magadnak. Nem azért vagy ott az asztal közepén, hogy te tündökölj a saját dicsfényedben. A többieknek világítasz, akik esetleg nélküled sötétben volnának. És te azért tudsz világítani, ugye, mert te megkaptad a hit olaját. Te tudod, hogy hol van az igazság. És azt tudod, hogy az végsősorban nem az ember dönti el. A másik ember nem tudja. A másik ember azt hiszi, hogy csak az ember van a világban. És az ember a teremtés csúcsa. És az embernek kell kitalálni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Te, mint keresztény ember, te tudod, hogy ez nem így van.
Pont erről van szó, hogy nagyon sok embernek nincsen igazodási pontja. Nem tud eligazodni a világba, és mondhatni, hogy az szajkózza, amit hall a saját tábora felől, ami felépen orientálódik. És akkor van egy-egy beszélgetés, sok-sok kapcsolatunk van, találkozunk egymással. És hogyha ott nem tudjuk megvédeni, hogy az Isten által javasolt, egyébként erkölcsi törvények, amik a 10 parancsolatban vannak megfogalmazva, ami gyakorlatilag szabályozza a társadalmi együttélés szabályait. Sokkal jobb ebben az irányban elmozdulni, mint a káosz felé. Sokan nem is veszik észre, hogy a káosz felé rohannak, sőt, inkább még tolják annak a szekerét, aki éppen ő rajta és a lovak közé csap, hogy na, legyen minél rosszabb. Ilyenkor, hogyha nem tisztázzuk azt, hogy mi keresztény módon gondolkodunk az életről, a családról, akkor ott nagyobb volumenben, országos szinten is, vagy világszinten is azt lehet leszűrni, hogy a keresztények már pedig nincsenek, vagy ha vannak is nagyon gyengék, olyannyira, hogy nem hallatják a hangukat, ergo ellenük lehet menni ezerrel, és itt vannak a templomgyújtogatások, már döntögetik a Jézus szobrokat azért, mert fehér emberként van ábrázolva, meg egyéb eszemen dolgok. Miért? Azért, mert mi nem mutatjuk meg azt, hogy vagyunk. Igenis, szerintem meg kell mutatni, hogy vagyunk, és erre a médiától kezdve, akinek abban van dolga, ott mutatja meg, és mindenkinek, aki a saját területén, életkörében van, ott kell neki megmutatni. Mert különben hol van a mi hitünk? Hát ugye van az a nagyon klasszikus tanmese történet, amit lehet, hogy hallottak már a hallgatók, röviden elmondom, hogy a motoros banda bemegy egy vasárnapi misén a templomba, törnek, zúznak mindenfelé, és akkor kiabálják azt, hogy akinek kedves az élete jobban, mint az Istenhez való tartozás, az most elmehet, mert a többieket meg fogják ölni, akik itt maradnak. Ki is ürül hamar a templom, marad néhány ember, akire azt rámutatva mondják a miséző papnak, hogy na nézze meg, atya, hány igazi istenhívő van. Én úgy gondolom, hogy azért ennél sokkal többen vagyunk, és tegyünk is, hogy többen legyünk azok, akik ott maradnak az oltár mellett.
Én azt gondolom, hogy sokunknak az a baja, hogy kínosnak tartjuk a konfrontációt. Nem szeretünk ütközni, ugye, a többséggel.
De a szőnyeg alá seperjük a problémákat, a probléma attól megmarad, legfeljebb minket gyávának minősítenek.
Vegyünk csak egy példát, ami nekem egy nagy veszőparipám, mert ugye látom, hogy az, hogy az emberek a család életüket mondjuk itt távolról sem fényesen kezelik, és egyik szörnyűségből a másikba esnek, magánéleti szempontból, ugye hihetetlen romboló és mindenkit tönkretevő férges gyümölcsei vannak. Mégis sokszor nem merünk egyszer még csak annak sangot adni, hogy hát ez így nem jó, ahogy élsz. És nem normális az, hogy barátnőt vagy házastársat úgy cserebelész, mint ahogy más mondjuk a gumit kicserélje az autóján. Ugye, hanem nem szólunk, hát magánügy. Ilyen értelemben nem. Mert azzal, hogy ráhagyok mindig mindenkire mindent, ugye, azzal tulajdonképpen azt üzenem neki, hogy hát nincs itt ezzel semmi gond.
Sőt, megerősítem abban, hogy szabadon tehet,
amit... Holott igenis van. Ugye a hitnek nagyon-nagyon sok következménye van, és természetesen a hitnek alapvetően nagyon jó következménye vannak, hiszen olyan bizonyosságot ad, amit ugye emberészen el se lehetne érni, ugye, az Isten maga a teljesen biztos támas az életünkben. Függetlenül, hogy mi történik velünk. Sokkal biztosabb, mint bármiféle emberi spekulálás, meg anyagi vagy hatalmi, vagy bármilyen más biztonság nevezett valami. Na de, hogyha a hitünket a maga teljességében nézzük, akkor a hitünkben van sok, rengeteg figyelmeztetés is. Nem csak a örömteli hallelujás dolgok. Pont ezt nem jutott egy Szentírás idézet, amelyben ugye ezekre a lázadozókra, meg a konokula a saját fejük után menőkről azt mondja egyenesen a Szentírás, hogy az Isten a saját romlott eszükre hagyta őket. Tehát, hogy a saját dugájukba dőljenek, mert nem hallgattak a jó szóra. A saját romlott eszükre hagyta őket. És ebben benne van, hogy az embert a saját észjárása, a saját okoskodása, a saját esze, az baromi rossz irányba is el tudja vinni, ha nem kontrollálja helyesen a lelkiismeretét. És most ugyan valóban kitől várjanak az emberek támaszt, ha nem attól, akinek a saját támasza az nem saját maga, mint ember, de meg nem is egy másik haver vagy sógorkoma, hanem maga az Isten, aki teljesen biztos. Úgyhogy én nekem nagyon tetszett az a megfogalmazás, amit már nem is tudom, ki mondta, hogy mi katolikusok, mi vagyunk a 10 talentumosok. Mi kaptuk a legtöbb muníciót az élethez. A legtöbb bizonyosságot. De pontosan ezért, mivel mi nekünk adatott meg a legtöbb segítség ahhoz, hogy hogyan kell élni, meg mitől kell óvakodni, meg hogy lehet adott esetben egy bukás után újra kezdeni. Ez egyben azt a felelősséget is jelenti, hogy én többet kaptam az életben, mint a másik, adott esetben jó szándékú ateista, kedves felbarátom. Hát ha többet kaptam, akkor többet is kell visszaadni a közösbe. És ugyanígy, hogyha azt látom, hogy az űrzavar, az anarchia eluralkodik, akkor nekem, mint keresztény embernek eszembe jut például a Péter apostol leveléből az a rész, hogy engedelmeskedjetek az Úrért minden emberi hatalomnak. Mert minden hatalom mögött végső soron valóban az Isten tekintélye áll. Még akkor is, hogyha ezt a hatalom gyakorló maga nem is tudja, vagy adott esetben, hogyha a hatalom gyakorló maga személyében még akár méltatlan is. Tehát amikor ugye a rendőr, az osztályfőnök, a polgármester részét tovább lehetne sorolni, ugye, tehát ha én tényleg igazán keresztény módon akarok élni, akkor azt mondom, ebben a sok-sok mindennapi szituációban én azért adom meg ezeknek az embereknek a tiszteletet, mert az ő személyükön keresztül azt látom, hogy valahol az Isten rendje akar érvényre jutni. Abban, hogy a világban rend van, és betartjuk a játékszabályokat.
És még visszatérve az anarchiára, ami elszabadulni látszik nem csak Amerikában, hanem szerte Európában is, még ki tudja hány városban a világon. Van egy olyan jelszó, aminek a révén mindent megindokolnak, minden cselekedetüket, ami történik. Ugye ez valahogy így szól, és ez jogosan keletkezett akkoriban, hogy a fekete élet is számít. Merjük már kimondani azt az eseményeknek a tükrében, amik azóta történtek, hogy igenis a fehérek élete is számít. Tehát, hogy kölcsönös tisztelettel kell lenni egymás iránt, mert hogyha ez nem valósul meg, akkor mit várhatunk a másiktól? Ugye akard a másiknak azt a jót, amit akarsz a saját magadnak. Ez volt az egyik, ami eszembe jutott, a másik pedig az...
Bocsáss meg, én vizuális típus vagyok most, hogy így mondtad. Ugye szeretném látni azokat a híradó felvételeket, amikor itt a kölcsönös tisztelet jegyében ugye a kedves színesbőrű felebarátnék letérdelnek, és megcsókolják ugye mondjuk a fehér rendőrnek a csizmáját a kölcsönösség jegyében. Ugye ez így korrekt. Nagyon sokszor tetten lehet érni különben, hogy nem feltétlenül úgy hazudnak, hogy egy nyílt hazugságot állítanak, hanem hogy az igazságból csak az egyik oldalát mutatják meg egy oldalon, a másik nélkül. Mondok egy egyszerű példát, hogy lehet tényleg perverz módon félreértelmezni önmagában egyébként helyes dolgokat is. Az angolszász világban, én pont Angliában szembesültem vele, ott ugye a nagy nehezen kivívott női egyenjogúságot az olyan szinten túltolták, hogy például én azért kaptam meg a hímsovinista jelzőt Angliában, mert egy csapóajtóz érvén kinyitottam az angol hölgynek az ajtót, és előre engedtem. És miért atlankodott? Miért? Így, most megkérdeztem, hogy ugyan miért, ez elnyomó szexista megnyilvánulás, mert hogy én ezzel azt érzékeltetem, hogy ő, mint nő, ő gyengébb, mint én, és én itt, mint az erősebb jogán, itt fitoktatom az erőmet, hogy ő milyen gyenge hozzánk képest, azért kell előre engedni. Hát majd leültem, hát nem azért mondom, de Magyarországon a hölgyek hálásak érte, mert egy lovagias gesztusnak tartják. Te senki nem jut eszébe elnyomásnak tartani azt, hogy előre engedjük a hölgyeket. De mondjuk ez mutatja, hogy itt talán még sokkal normálisabb a gondolkodásmód, mint nyugaton.
Ebben az össze-vissza gondolkodásban valóban már lassan mindenki úgy érzi, hogy mindent szabad. Nem csak az egyes embereknek, hanem a kormányoknak is. És amit szomorúnak tartom, és ezzel vissza is kanyarodnék ahhoz a két év után, amit elkövettem most, hogy mi az, amit tehetünk. Kiki majd gondolja magába azt, amit akar, arról az élményről, ami engem a napokban ért. Nagyon röviden elmondom, egy temetésre mentem, és a templomban péntek délután 3 órakor csak gyülekeztek az emberek, gyülekeztek olyannyira, hogy nem is fértek be, és már kint a lépcsőn is álltak. Egy olyan valakinek a temetésére mentek el, aki tanítónéni volt, biztos nagyon-nagyon sokan szerették a 84 éve alatt, és a pedagógusi pályája biztos már még a nagypapákat is tanította írásra, olvasásra. És nagyon jó, hogy elmentek. És az jutott az eszembe, hogy elmennek az emberek egy emberért, akit szerettek. Istenért pedig nem mennek be. És amikor pusztán Istenért kellene bemenni, akkor meg vajmi kevesen vannak a misén, főleg az esti miséken. Úgyhogy érdemes ezen elgondolkodni, és ezt a gondolatot hozzákapcsolni ahhoz, hogy miért történik ilyen sok rossz a világban. Azért, mert nem az Istenhez törekszünk. Nem vele akarjuk megoldani a gondjainkat, a bajainkat, és minden, ami akad, akár a mi hétköznapi életünkben is.
Szerintem ezt még hosszan lehetne ragozni, viszont a műsoridőnk meg sajnos lejárt, úgyhogy én megköszönöm neked a beszélgetést, és a kedves hallgatóknak pedig ugye azt a házi feladatot adnám a következő alkalomig, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a megtérés, ugye aminek a fontosságát állandóan hangsúlyozunk, a megtérés, a metanoia, az a gondolkodás megváltozását jelenti, maga a szó. Tehát tulajdonképpen minden azon múlik, hogy a gondolkodásunknak a tisztaságát, a gondolkodásunknak a helyességét meg tudjuk-e őrizni. De ezt viszont akár az egész világ ellenében is meg kell őrizni. Úgy, ahogy az Isten akarja. Nem úgy, ahogy a világ. Nem úgy az Isten, mert neki akarunk tetszeni, nem a világnak. No hát ennek a házi feladatok az előre bocsájtásával köszönöm meg a kedves hallgatóknak a figyelmet, neked, kedves Józsi, a közleműködést, elköszönöm a műsorvezető Hók Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mikor történik, így benned, hogy tűz vagy. az idők jelei. Közéleti aktualitások keresztény szemmel.